Üdvözlöm Önöket! Ez itt az aranymetszés, amely iránytű a kultúrához. Itt lesz ma Bálint András, akiről kiderült, hogy nem csak a színházzal és az irodalommal, hanem a kutyákkal is különleges viszonyban van. Reményi József Tamással pedig egy könyvről beszélgetünk, amely krimiszerűen mutatja be Móricz Zsigmond és utolsó szerelme Csibe történetét. De nézzük, hogy mi minden lesz még itt az aranymetszésben.
Egy virtuóz zongorista és sokoldalú zeneszerző, hogy forradalmár lennék? Nem, csak játszom a zeném. A kulturális párbeszéd jegyében. Omán gazdag öröksége.
Tudok benne pianisszimót énekelni, és hallom, hogy tökéletesen szól.
Az opera keleti fellegvára. Ember és idő.
A darab az életről szól magáról.
Filozófiai témák a tánc nyelvén. Szemtanúk és történelem.
Hiteles helyekre van szükség.
Embermentés a vészkorszakban. Egy kisváros nagy művészei.
Semmiképpen nem a festők voltak pontosak, hanem a város.
Szentendre a festők zarándok helye.
Improvizálni olyan, mint komponálni, mondja Fazil Say, a kultúrák közötti párbeszéd nagykövete, civilben világhírű zongora művész, aki klasszikus koncertjeit jazz ráadással zárja. Így volt ez a Művészetek palotájában is, ahol egyik kedvenc zeneszerzőjétől, Stravinskytól is játszott. Mi a próbán találkoztunk vele.
Fazil Say Művészetek palotája beli koncertjén nehéz volt eldönteni, hogy lehet-e szeretni azt, amit hallunk. És azt még nehezebb, hogy lehet-e szeretni magát Fazil Sayt, aki az egész testével zongorázik. Önmagát vezéni, a lábával hangosakat dobbant, énekli a dallamot, olykor kifordul a közönség felé, mintha mindenkinek egyenként akarna a szemébe nézni. Aztán játék közben benyúl a zongorába, és lefogja a húrokat, hogy elképesztő hangokat csaljon ki belőlük. Mindez olykor patetikusnak, üresnek is tűnhet, de nem az.
Fejest ugrok a zenébe.
Fazil Sayjal ugyanis egyszerűen az történik, hogy beszélget a hangszerével. Kérdéseket tesz fel neki, és megválaszolja őket. Mi pedig eközben inkább egy lenyűgöző kísérlet részesei vagyunk, mintsem egy hagyományos koncerté. A török zongorista viszont nem szereti, ha azt mondják róla forradalmár vagy kísérletező.
Hogy forradalmár lennék? Nem. Csak játszom a zeném. Az emberek mindig 45, 50 vagy 100 évvel később mondják, hogy ez forradalmi. Az adott pillanatban viszont a zenész csak játszik. Az emberek megpróbálják őt megérteni, és ezért kategorizálják. Ez csak a zenetörténészek terminus technikusa.
Pedig forradalmi kísérletből akadt pár az életében. Például, amikor egyik kedvenc zeneszerzője Stravinsky tavaszi áldozatát mutatta be, és több mint 50 városban játszott egy személyes négykezest.
This project with Sacre, that's only possible with four hands.
A tavaszi áldozatot csak négykezesként lehet eljátszani. Az egyik két kezet előre fölvettem, a második két kezet pedig rájátszottam a koncerten. Úgyhogy magammal négykezeseztem egy Bösendorfer zongorán, amihez egy számítógép volt kötve, arról ment az előre felvett két kész szólama. Szóval egyszerre játszottam felvételről és élőben ott a teremben. A tavaszi áldozat nagyon ritmikus darab, folyamatosan pulzál. Egyszerűen azért csináltam, mert nagyon szerettem ezt a darabot.
Fazil Say a Művészetek palotájában most a Petruskát játszott a Stravinskytől saját átiratában, amelybe egy zenekar energiáját sűrítette bele. Erre az estére Say főként kortárs zeneszerzők darabjait választotta, de szinte megállt a levegő akkor, amikor Haydn F-moll variációit hallhattuk tőle. Magától értetődően szabadon játszik, hogy el is felejtjük, Haydn darabja évszázadokkal ezelőtt született. Annyira mainak érezzük. Say azt mondja, egy valamiben biztosan nem hisz, az egyetlen tökéletes interpretáció létezésében.
Minden nap más, minden koncertterem más, minden zongora más, az időjárás is más. Változunk. Mindig meg kell tartanunk az adott nap inspirációját. Vállalnunk kell azt. Vannak boldog napjaink, szomorú napjaink, nehéz napjaink és nagyon tiszta napjaink. Az előadásnak ez az érzelmi oldala mindig új történethez. Soha nem játszom koncepció alapján. A koncepció az, hogy játszom.
Egyszerűen szabadnak született. Gyermekkorában alig 5 évesen kezdett zongorázni és komponálni. Első tanára arra bíztatta, improvizáljon. Minden órát úgy kezdtek, hogy mondjuk zongorázza el, milyen autókat látott az utcán, vagy hogy mi történt az iskolában. Aztán Szaj karrierje beindult, amikor a németországi ösztöndíj után megnyerte a híres Young Concert Artists meghallgatását. Közben pedig beleszeretett a jazzbe. Ma már a Montreux-i Jazz Fesztivál zsűri tagja, és egy klasszikus koncertet már nem is tudna elképzelni jazzrádás nélkül.
Volt egy jazz fesztivál Ankarában. 13-14 éves lehettem. Nagyon híres jazz zongoristák jöttek erre. Ez volt az első jazz fesztivál. Chick Corea, Keith Jarrett, Oscar Peterson. És akkor értettem meg, hogy ők is nagyszerű zenészek, és hogy a jazz is magas kultúra. Ritmikailag, összhangzattanilag, a koncepció szempontjából. A kérdés az, játszhatunk-e jazzt egy klasszikus koncerten? Én ráadásként játszom jazz darabokat, amelyek általában klasszikus darabok jazz variációi. De nem játszanék egymás után egy Mozartot, majd utána egy jazzt, majd Chopint, majd megint jazzt, és így tovább. Mert ez furcsán hatna, tudom.
Fazil Say saját darabjai ötvözik a jazzt, a klasszikus és a török zenét. Szerinte az, hogy komponál, sokkal könnyebbé teszi a klasszikus darabok előadását.
Egy zeneszerző közvetlenül a darab DNS-ét, érzelmi örökítőanyagát keresi. Nem mechanikusan dolgozik. Csajkovszki sem mechanikusan dolgozott, hanem egyszerűen megpróbált elmondani valamit a darabjaival. A zeneszerző és az előadó zeneszerző közeli rokonok.
Tulajdonképpen az is lényegtelen, hogy tetszik-e az, ahogy Fazil Say játszik. Lehet őt utálni, és lehet rajongani érte. Összetéveszteni viszont senkivel sem lehet, mert a zsenialitás nem mértékre készül.
Kicsit figyelmetlen, néhol bolondos, máskor szomorú. Filozofálgatásra és játékra egyaránt kapható Csokornyakkendős úr és főszereplőtársa Bajusz mesélnek ember és kutya kapcsolatáról a Radnoti Színház új darabjában. Az ember és a négy lábú bonyolult viszonyát többek között Babics Mihály, Eszterházi Péter, Heltai Jenő, Karinti Frigyes, Kosztolányi Dezső, Márai Sándor és Vörös Sándor műveinek segítségével állították színpadra.
Hallom. Jön az Úr! Befogom a számot. Ha esik, ha fúl. De várjatok. Még szóhozítok én is. Ulassatok jól. Pá. Azaz.
A legtöbb ember, ha egyedül van, asszonyt keres magának. Ha valamivel finomabban el kell, jó barát. Asszonyhoz könnyen jut az ember, jó baráthoz annál nehezebben. Ilyen körülmények között legokosabb, ha az ember beéri egy kutyával.
Andris, te mióta vagy kutyás?
Az első kutyámat körülbelül 40 éve vettem, tehát én tulajdonképpen 4 évtizede kutyás vagyok, azóta mindig volt valamilyen kutyám. Most éppen 2 van.
És mikor döntötted el, hogy a kutyákat színpadra viszed?
Az eredeti elképzelés az volt, hogy készítek egy nagyon szép, elegáns, tartalmas, irodalmi estet kutya versekből, novellákból, kutyaanyagokból. És akkor a Krisztának, ugye, aki a rendezője a darabnak, és egyben az én feleségem.
De a Kriszta?
Otthon felolvastam nyáron még az anyagot, és a kutyám, az egy öreg retriever, az ott feküdt a lábam alatt. Mindig ott szokott feküdni, ugye? És akkor szunyókált, akkor felébredt, akkor vakarózott, akkor ásított, akkor horkantott, akkor egy kicsit kiment inni, aztán visszajött. Úgyhogy ez egy jó órás felolvasás volt. És kiderült, hogy ez milyen érdekes, mondta tulajdonképpen a Kriszta, hogy...
A kutya értette, amiről olvastál?
Hát nyilván nem értette, de viselkedett. Tehát unatkozott, vagy odafigyelt, vagy le tudtam kötni, vagy nem tudtam lekötni. És akkor arra gondoltunk, hogy ezt az Isten kísértést megcsináljuk, hogy kutyával színpadra lépek, ami, mint tudjuk,
azért rizikós dolog.
Igen.
Tilos?
Hát nagyon ellene volt mindenki.
De egyébként van ilyen színházi babona, hogy kutyával nem lehet? Vagy...
Hát szokták mondani, hogy kutyával, gyerekkel nem szabad színpadra lépni, mert a kutya és a gyerek igazi. A színész az meg mindig valamit játszik. Tehát annak a veszélye, hogy a közönség azt figyeli, aki igazi, tehát vagy az állatot, vagy a gyereket.
Lejátszik a színpadról?
Hát ennek van egy veszélye.
Mennyire lehet idomítani azt a Bajusz nevű kutyát, akivel te együtt játszol?
Lehet, de nem eléggé, vagy nem igazán. Tegnap este volt a bemutató, tegnap este például másként viselkedett. Többek között, több mint 2 hónapja próbálunk, tehát nagyon sokat próbáltunk már színpadon kívül. Tegnap először egy légy jelent meg a Radnóti Színház színpadán. Kicsit így utána kapdosodott, most éppen azt hiszem a legszomorúbb Babics versbe volt benne. És most azon gondolkoztam, hogy vegyem észre, vagy ne vegyem észre. Mert van, amikor ezt észreveszem, van, amikor lereagálom, tehát vannak benne improvizációk, és miután van egy hangja a kutyának, a Schneider Zoli, végig ott van, takarásban, egy mikroporttal, tehát időnként, nem tudom, azt mondom neki, most annyit mászkálsz itt, nem tudom elmondani a hattyú történetét. És el azt mondja a Schneider, mondjuk, hogy attól, hogy mászkálok, attól én még figyelek.
De ezek teljesen spontán dolgok.
Hát ezek megbeszélt improvizációk, de időnként váratlan is van. Tehát tegnap például iszik, egy bizonyos pontján az előadásnak iszik, amúgy húslevest iszik, hogy biztosan megígya, és akkor nem hagyta abba. És azt mondtam, hogy nem hagyod abba. És el azt mondta a Schneider, azért még kinyalom a tányért. Ez még nagy rövés volt, persze.
Üdös vagy, mert mindenfelé hepperegsz. Nincs is orrodna, de erről nem tehetsz. Ugatsz éjjel, mikor a hold megtelik. De meg nappal szavaz, és üvestelik. A csúcsa ellen az ember nem ebb. De ebből az élet csak érdekesre. A csúcsa ellen az ember nem.
Andris, jól érzem én azt, hogy ezek a szövegek, bár kutyákról szólnak, állatokról szólnak, végül is mégiscsak a humanizmusról szólnak?
Hát rólam, igen. Hát egy olyan emberről szól, aki én vagyok, azért idősödő pasas, aki kutyával él, mondjuk, ha van ennek története. De Thomas Mann szövege, vagy a Kosztolány, főleg a Kosztolány, vagy a Karinti verse, vagy az Eszterházy Péter prózája, vagy a Becher Iván prózái, azok én vagyok. Hát persze, a kulcs szó, ha nyilván a szeretet, ez a Karintinak van egy csodálatos verse, ez van az esnek a közepén, ez ilyen 12 perces vers, egy kutya halálról szól. Hát igen, a szeretet, az érzelmek.
És hát az is kiderül, hogy vannak a városi, meg a vidéki kutyák.
Én ugye városi ember vagyok, de mondjuk egy nagyon jó barátom tegnap nézte, és azt mondta, hogy hát ő vidéki ember, és ő neki a kutya az a kertben, meg az istállóba való van is egy szöveg, hogy kutyás lettem, de nem akármilyen kutyás, hanem falusi kutyás, pontosabban falun élő városi kutyás. A falusi kutya a ház része, a városi kutya az ember része.
Nyáron, mikor először meséltél erről, akkor azt mondtad, hogy a te saját kutyáddal fogod ezt végigcsinálni, hogy közben akkor miért változott a terv?
A mi kutyánk az nagyon öreg. Első próbát a Romeo nevű öreg kutyánkkal csináltuk, tehát ő 15 éves. És hát ugye egy 15 éves kutya, az, a jövője az már nagyon rövid, mondjuk finoman. De hát látszik rajta, hogy öreg. Nehezen mozdul, nehezen kell föl, nehezen ül le, ki van kopva a szőre. Szóval az egy aggastyán, úgyhogy őt, ha nézi az ember, egy idegen néző, akkor inkább a szánalmat érzi szerintem. Úgyhogy mi választottunk egy egészséges, 5 éves labrador kant, a bajuszt, aki kicsattan az egészségtől. És akivel van teendő, szóval az egy ellenfél. Ott bele kell nézni a szemébe, meg kell fogni, néha határozottnak kell lenni. És még tele van a zsebben mindenféle falatokkal természetesen.
Most hittem előhúzol
egyet. Most nem, de tényleg mindig van a zsebemben valami falat, és ugye azt is megtanították. Nagyszerű kutyakiképzők vannak, Krisztina meg a József. Akkor ha a zsebemben nyúlok, akkor a kutya már figyel, mert tudja, hogy falat jön. És akkor előbb-utóbb oda kell adni neki. És ezt a közönség látja, nem van.
Játékosság és nyitottság. Klasszikus mozgások és kortárstánc egyszerre. A Nemzeti Táncszínház új darabjában ezek mind megjelennek, és létrehoznak egy olyan előadást, amely a táncművészet különböző területein alkotó művészeket kapcsol össze. Például az Operaház szólótáncosa Bajári Levente is szerepel Feledi János Fiszpakom című koreográfiájában, amelyet a héten mutatnak be. Mi még a próbán jártunk.
Egy próbaterem, 5 jó barát és egy hónapok óta tartó próbafolyamat. A táncosok mindannyian más-más területről érkeztek a Nemzeti Táncszínház felkérésére készült produkcióba. 5-en 5-féle naptárt egyeztetnek, így nem csoda, hogy nehéz összehozni egy-egy olyan próbát, amikor mindannyian ráérnek egy teljesen új feladatra koncentrálni. De nem csak erről van szó. A darab érzelmileg is megterheli őket.
A darab az életről szól magáról. Tehát, hogy haladunk egy úton, találkozunk emberekkel, ez lehet egy rövidebb, lehet egy hosszabb, lehet, hogy abból kialakul egy kapcsolat, lehet, hogy semmi, hanem elmegyünk egymás mellett, de mégis hatással vannak ránk ezek az emberek. És megyünk tovább az úton, amiből nyilván lesz egy párkapcsolat akár, abból lesz egy család, vagy egy egység, amiből lehet, hogy valaki kiszakad.
Ugyanúgy, mint az életben látjuk azt, hogy egy-egy karakterből, hogyha egyedül van, vagy éppen párban van, vagy párkapcsolatban van, milyen más dolgok jönnek ki, és milyen más lehetőségek fogannak meg a saját személyiségében.
A vége pedig egy lehet nevezni elmúlásnak, vagy egy saját magunk felismerése, lehet egy visszafejlődés, lehet egy meghalás. Rengeteg olyan dolog van a darabban, az emberek le tudják képzelni egy-egy pillanatban, lehet, hogy velük is pont megestek olyan dolgok, amik a darabban vannak.
Bajári Levente vendégeskedik a kortárstáncban, ő az Operaház magántáncosa. Igaz, nem először vált műfajt, időnként szükségét érzi annak, hogy feszegesse saját határait. Ilyenkor a tudásának egy részét otthagyja az operában, és valami teljesen újat tanul.
Én egy teljesen más világból érkezem. Én tulajdonképpen csak mint vendég dolgozom kortárs és modern darabokban, de nagyon szívesen vállaltam, mert szeretem a kihívásokat. De nekem a legnagyobb küzdelem az ugye ezt jelenti, hogy a testemet teljesen átformálni egy másfajta mozgásvilágra, ami tőlem teljesen távol áll.
Nyilván szerénykedik a Levente, nagyon szeretjük. Neki előnyére váljon az, hogy az Operaházból jön, mert ő olyan képzettséggel rendelkezik nyilván, ami nagyon fontos ez a technikához.
Pont ez a lényeg, hogy ne lógjak ki a csapatból, tehát hogy kvázi felvegyem ugyanezt a fajta mozgásvilágot, és hozzam a stílust, és én remélem, hogy ez működik.
A darab minden tekintetben csapatmunka. A plakátot az egyik táncos, Lázár Eszter tervezte, aki a táncművészet mellett grafikát is tanul. Az előkészítésében azonban valamennyien részt vettek.
Tényleg csak azon múlik az egész, hogy leülünk, és közösen hozzuk az ötleteket, képeket nézünk, beszélgetünk a darabról. Ez az egyetlen pillanat, amikor nem táncolunk, és nem mozgásba beszéljük meg a dolgokat.
Az, hogy a mozgás a kommunikációban kiemelt szerepet kap, a táncosok között nyilván nem újság. A koreográfus sohasem ugyanazzal a társulattal állítja színpadra produkcióit. Éppen arra alapozza a munkát, hogy a szereplők egymásnak is meglepetést tudjanak okozni.
És hát ugyanakkor nyilván vannak ilyen helyzetek előadáson is előfordulhat, hogy esetleg nem úgy jönnek ki a lépések. Ilyenkor kell a profizmust előkaparni, és a rutint, és megoldani.
Ilyen improvizatív helyzet, amiben hirtelen jelen kell lenni, és egymás szemébe kell nézni, és érezni, hogy na most ez egy helyzet, és ebből ki kell jönni valahogy. És ez nagyon-nagyon működik köztünk szerintem.
Az előadás is ezt az utat járja be. A váratlan helyzetekre adott egyéni válaszokat, amelyekre hasonló válaszokat várnak a közönségtől is.
Az előző aranymetszésben már beszámoltunk arról, hogy a Magyar Állami Operaház társulata nemrég Ománban, a Maszkáti Királyi Operaházban, az Arab-félsziget első dalszínházában lépett fel. De az épület, amelyet tavaly adtak át, még sok titkot rejt. Ezekről eddig egyébként csak egyetlen külföldi tévécsatorna számolhatott be. Mi viszont olyan helyekre is bejutottunk, ahová még ők sem.
80 ezer négyzetméter, 8 emelet és 1100 fős nézőtér. Ez Omán és az Arab-félsziget első operája, a Maszkáti Királyi Operaház számokba folytva. Kábusz szultán, aki 1970 óta uralkodik itt, azt akarta, legyen egy épület, amely Omán gazdag örökségét jelképezi. És lett. A projekt 2001-ben indult. Az épület köveit egy közeli, erre a célra fenntartott kőbányában termelték ki, az építkezésen pedig másfél ezren dolgoztak. Egy ilyen opera a világ bármelyik nagyvárosában megállná a helyét, ezért is őrzik titkait, amennyire csak lehet.
Az egész gurul. És az egész fogja és előre jön.
Arról, hogy mi jön előre, majd később. Eddig a külföldi stábok közül a CNN juthatott be a kulisszák mögé. De még ők sem láthatták azt, amit mi, amikor a Magyar Állami Operaház társulata Mozart Szöktetés a Szerályból című operájával lépett fel Ománban. Elsőként mindjárt itt van a 32 méter magas zsinórpadlás, amivel pillanatok alatt lehet díszletet váltani. De ami még ennél is döbbenetesebb, az a hatalmas, mozgatható orgona, meséli Vashegyi György karmester.
35 perc alatt jön előre 15 méter, 120 tonnás orgona, és az egész egy top koncerten működik.
A koncert és színházteremmé is alakítható opera akusztikáját egyébként ugyanaz a cég tervezte, mint a művészetek palotájáét. Ezzel pedig a szopránsztár Elena Mosszuk is elégedett volt, aki a Szöktetés a Szerályból Konstancáját énekelte.
Csodálatos az akusztikája. Tudok benne pianisszimót énekelni, és hallom, hogy tökéletesen szól. Nekem ugyanis a piánó a specialitásom. Azért szeretem, mert a zeneszerzők nagyon különbözően írták meg a hangság fokozatait. Imádom, hogy itt el lehet énekelni ezeket az árnyalatokat.
A Maszkáti Királyi Operaház befogadó színházként működik. Az előadásokat külföldről hozzák, akár csak a technikai személyzetet, mondja K.L. Csaba, a Szöktetés a Szerályból rendezője.
A londoni Királyi Operaházból ők megvásároltak ide a hosszabb távra egy technikai személyzetet, díszítőket, világosítókat, gépészeket, tehát egy komplett stábot. Úgyhogy fantasztikus, mert ugyanolyan, mint hogy a Covent Gardenben dolgoznánk.
Na de nézzünk be a hatalmas előcsarnokba, ahol elképesztő mennyiségű faberakás, sárgarész, gipstukkó és kristálycsillár fogad, meg ezek a hangszerek.
Őfelsége a Szultán kollekciója. A hangszerek mind Európából származnak. Vannak köztük nagyon régi darabok is, a 18.-19. századból valók. Ez a kis hegedű például a 17. századból származik.
Ezt már a Maszkáti Királyi Operaház programigazgatója meséli, aki szerint ez az épület természetes következménye Kábusz szultán komoly zene rajongásának. Az uralkodó ugyanis ezelőtt sem volt tétlen.
Őfelsége 1985-ben alapította meg az ománi királyi szimfonikus zenekart, amelyben csak ománi zenészek játszanak. És most 27 évvel később már Bartókot és Stravinszkit játszanak. De Mozartot és Beethovent is. És ők teljesen nulláról kezdték a zenélést.
A szöktetés a Szerályból a Maszkati Királyi Operaház programigazgatója szerint azért is jó választás volt, mert a történet iszlám vonatkozásai miatt könnyen érthető volt a helyiek számára. Ennek a vendégjátéknak pedig akár folytatása is lehet.
Az előadások nem lehetnek itt olyan németországiasan modernek, egy vasalódeszka mellett nem lehet játszani a ringet, mert az itt nem fog menni. Úgyhogy történetmesélős, képeskönyvszerű előadásokra van igény. Úgyhogy megpróbálok ezekbe a résekbe benyomulni. Én egy Figaro lakodalmára gondolnék például. Van egy Mozart meglepetésünk, amit mi is másfél év múlva hozunk ki, majd a Kairói Lúd, ami hát nevében is kicsit hordozza az idevalóságát. Akár egy Strauss is megpróbálnék szívesen.
A Maszkati Királyi Operaház úgy tűnik, nem a gazdagomán ezt is megengedheti magának image kedvéért épült, és nem is csak az itt élő külföldieknek szólnak az előadások. A cél, hogy megismertessék az európai klasszikus zene történetét az arab közönséggel. És ahogy K.L. Csaba mondja, számukra ez az épület azt jelenti, amit nekünk mondjuk a mi íből palotánk.
Közel 40 egész estés film, köztük 6 premier, továbbá zenés dokumentum és kisfilmek szerepelnek a most zajló 19. Titanic Fesztivál programjában. Az idei most a vendégország a Spanyolország. Különösen izgalmasnak ígérkeznek a zenei turnékról készült dokumentumfilmek. Például Neil Young utazásai címmel a Bárányok hallgatnak Oscar-díjas rendezőjének alkotása. További kulturális ajánlónk következik.
A világ új képe, olvasható a Kepes Intézet logóján, ahol a fényművészet, a kinetika és a különböző technológiai alapú művészetek kapcsolatának végtelen lehetőségét mutatják be. A gyönyörűen felújított épület falai között egy életmű kiállítás is helyet kapott a földszinti teremben május végéig. Vera Molnár kiállításának címe 1% rendetlenség. Műveiben a GPS rendet bontja meg.
Ő volt az első képzőművész, aki számítógéppel dolgozott. Az eljárása viszonylag egyszerűen megfogalmazható, vesz alapformák rendszerét, általában négyzeteket vagy trapézokat, és abba az eredeti kiinduló pontban, mondjuk 5-10x100 darab négyzet elhelyezve egy felületen, elkezd bizonyos paramétereket beiktatni, az oldalak vastagodjanak, vagy pedig dőljenek bizonyos szögbe, és akkor így generálja a számítógép ezeket a sorozatokat, amelyekből aztán Vera választ.
Ezek után talán nem is gondolnánk, hogy a mindennapokban viszont Vera Molnár nem használ számítógépet, nem e-mailezik és be se tudja kapcsolni.
Vera Molnár most 88 éves egyébként, dolgozik szellemileg is maximálisan friss, egy háromszintes, nagyon keskeny házban lakik a Montparnasse-on, és ha látogatóba jönnek hozzá, akkor mindig a harmadik szintről, ahol a műterem van, egy kutya, órázon engedi le a kulcsot, hogy be lehessen jönni.
Az 1% rendetlenség című Vera Molnár kiállítás május 31-ig látható az EGRI Kepes Intézetben.
Bár elsőre úgy tűnhet, hogy Lajkó Félix a hegedűt citerára cserélte, ám ez még sincs így. Ugyan a Budapest Folk Fest 2012 nyitó koncertjén citerázni fog az Ördög hegedűsének is nevezett művész, saját elmondása szerint mindig két hangszeres volt, és öreg citerájához erős érzelmi szálak kötik.
Ez maga is egy kicsit öregebb darab, és eléggé hangolódós, meg ilyesmi. Hát elvileg ezt úgy kéne, mint a rockzenekarok teszik, hogy két citerálva, de én szeretem ennek a hangját.
Lajkó Félix persze a citerán is nagyon hasonló zenét játszik, mint hegedűn. Részben népzenefeldolgozás, részben improvizáció, saját szerzemények. Amolyan szabad zene ez, mert számára teljesen mindegy, hogy négy húr vagy több van azon a hangszeren, amelyből a hangokat előhívogatja.
Egész más, itt lehet ritmust játszani, tehát itt vannak kísérő húrjai az embernek, meg van egy dallam húrja. Tehát kicsit zenekarosabban szól, de viszont a hegedűnél meg ki tudsz lépni ebből, az egy CG Quintbe, ami van, akiket megköt. engem is egy időre megkötött, most nem.
Az április 29-i Művészetek Palotája beli nyitókoncert után a Fonóban folytatódik a Budapest Folk Fest.
Hogyan néz ki egy kortárs 21. századi herendi, és milyen az, amikor a 186 éves formavilág és mintakincs találkozik korunk művészeinek elképzeléseivel? Megnézhetik, ha ellátogatnak, a Herend Design 2012 kiállításra, ahol Babos Pálmától Melokkó Miklóson át Srammel Imréig képző és iparművészek álmodták újra a hagyományt.
A gyári tervezés az nagyon sok kompromisszummal jár, ugye főleg az, hogy tényleg benne kell, hogy legyen a művésznek a stílusa is, benne kell, hogy legyen a gyárnak az arculata is, vagy a hangulata is. Ugyanakkor vannak technikai megkötések, hogy mi az, amit ilyen jellegű gyártással lehet gyártani. Nehéz, de szerintem nagyon-nagyon szép feladat, és nagyon sok izgalmat rejt magában.
A modern művekben valahol mindig felbukkannak olyan herendhez kapcsolt fogalmak, mint a finom áttetszőség, áttörtség, vagy egy-egy színes minta. A legsikeresebb darabokból a porcelán manufaktúra kis szériás sorozatot is készít, de még így is csak egyenként 50 számozott példány lesz belőlük a gyűjtők örömére.
Mi lesz még az aranymetszésben? Szemtanúk és történelem.
Hiteles helyekre van szükség.
Embermentés a vészkorszakban. Egy kisváros nagy művészei.
Semmiképpen nem a festők voltak pontosak, hanem a város.
Szentendre a festők zarándok helye.
Az eredeti helyszínek, a megkopott családi fotók mindig többet mesélnek a történelemkönyveknél. Megvilágítják az ismert tények körülményeit, a szereplők döntéseinek hátterét. Köztudott, hogy a holokauszt minden tizedik áldozata magyar volt. Róluk emlékeznek meg ma a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapján. A híres svéd embermentő Raoul Wallenberg tevékenységének nyomába eredtünk Budapesten.
A holokauszt áldozatainak emléknapján egy embermentő, Raoul Wallenberg centenáriumi éve miatt látogattunk el az egykori svéd védettházakhoz. Magyarország német megszállása és a nyilasrém uralom idején a svéd diplomata, szembesülve a nácizmus borzalmaival, magyar zsidók tízezreinek életét mentette meg. A Wallenberg sétáknak megvan a maga súlya és küldetése.
Hiteles helyekre van szükség, hát ha itt ezek a falak meg tudnának szólalni, ők elmondanák, hogy itten mennyi vért, könnyet és fájdalmat láttak, mert itt szabályos embervadászat folyt, és ilyen szempontból valóban ezeket a házakat így bemutatni, vagy ezt a teret, vagy éppen a Dunapartot, vagy éppen aki elmondja a maga kis történetét, hogy az anya elzavarta a gyereket maga mellől, hogy ez nem az én gyerekem, vigyék el ezt innen, mert tudta, hogy agyonlövik. És a gyerek így megmenekült.
Ha Wallenberg sorsát nézzük, ez az ember megváltóvá hőssé lett. Kivételes tartással a vészkorszak idején szembe helyezkedett a terrorral. Az erkölcsi ellenállás megtestesítője lett. Ember az embertelenségben, aki tudta, hogy lehet nemet mondani a népirtásra. A Wallenberg család fiatal generációjából az egyik unokaöcs a centenárium alkalmából járt Budapesten. Szerintük a legfontosabb üzenet, hogy nem elég emlékezni Wallenbergre. Új Wallenbergek kellenek.
A nagymamám, akinek írt annak idején innen Budapestről, ő mesélt nekem a levelekről. Raoul ugyan írt és jelentkezett gyakran, de tudja, ezek azért eléggé rövid üzenetek voltak. Mindig elég szikárra fogta a mondani valóját. Csak annyit írt, hogy sajnálom, hogy ennyire keveset írok, de nincs vesztegetni való időm, rengeteg a dolgom. De jól vagyok, ne aggódjatok miattam.
Tulajdonképpen mindössze 2 hónapot kellett volna Budapesten töltenie, aztán vissza kellett volna térnie Svédországba. De 2 hónap után azt mondta, nem mehetek, itt túl sok a probléma. Tehetséges szervező és tárgyaló volt, kitalált egy svéd védő útlevelet, hogy a magyar és a német hatóságok előtt igazolja, hogy a mellevél tulajdonosa a svéd követség védelme alatt áll. A svéd védett házak közül volt egy, amely még sebesültek ellátására is alkalmas volt. Kórházként működött a Tátra utcában.
Szörnyű helyzetben érkezett Wallenberg Budapestre. Ne felejtsük, hogy egy borzasztó véres háború zajlott, és annak is a vége. És ahogy megpróbálom megérteni, hogy mit érezhetett, azt látom, hogy ez az ember hős lett. életeket mentett. És én egyáltalán nem tudom, hogy ugyanabban a helyzetben tudtam volna-e ugyanezt tenni. És nem tudom, hogy ilyen szituációban melyikünk hogyan viselkedne. Ő minden tehetségét mozgósította, ami csak volt.
Wallenberg nem a hagyományos diplomáciai módszereket alkalmazta. A vesztegetéstől a zsarolással való fenyegetésig szinte bármilyen lehetőséget megragadott, hogy életeket mentessen. Elég nagy létszámú segítői is voltak, több százan vettek részt Wallenberg mellett az embermentésben.
Ahogy a követség vagy ő valamelyik lakásán értesítést kapott, de volt neki egy riadó csoportja is, akkor ők azonnal jöttek ide, ha kell tiltakozni, ha kell lefizetni, korrumpálni, menteni, ahogy csak lehet az életeket. Volt legalább 5-6 autó, amivel ki tudtak jönni, és ebben a háborús időben ezeknek a fölzászlózott autóknak is volt egy olyan megjelenése, meg aki abból kiszálltak, ami nagyon sokat segített a mentésben. De volt, hogy csak gyerekeket tudtak elvinni ezekkel az autókkal, de bedobták egy pillanat alatt innen a Dunapartról is, itt a védett házaknál, amikor voltak a sorakoztatások, és 2-3-at fordult egy ilyen autó, akkor elvitt 8-10-12 gyereket.
Wallenberg nagyon fontos ma, mert inspiráló lehet az emberek számára, hogy ne csak szemlélődjenek, de tegyenek is valamit embertársaikért. Vigyázzanak is a testvéreikre. Ez az ő üzenete. És reméljük, hogy ezt napjainkban sok ember meghallja. Ez nagyon fontos üzenet. Egyre több Raoul Wallenbergre volna szükség manapság.
Wallenberg nyomában megérkeztünk a Páva utcai Holokauszt Emlékmúzeumba. Wallenberg szorosan együttműködött a budapesti gettó főparancsnokával, Domonkos Miksával. Sok családot sikerült a gettóból a védett házakba átmenekíteni. A személyes történet, családi tragédia, sok más zsidó család fotójával együtt a Centrópa Magyarország kiállításán mindenki számára hozzáférhető. Domonkos Miksának kiváltságos helyzete miatt nem kellett sárga csillagot viselnie. Bátor akciói voltak, amit a pesti zsidóság megmentéséért folytatott.
Úgynevezett horti mentességet élvezett, tehát neki nem kellett sárga csillagot hordania, és ebben a századosi egyenruhában kibejárt a gettóba, és volt ez a különleges státusza neki. Ez az ő családjára nem vonatkozott, a nagyobbik fia az meg is halt munkaszolgálaton.
Domonkos Miksa, ahogy Wallenberg is, sok ember életét megmentette, de végül a sajátját nem sikerült. 1953-ban koncepciós perbe fogták, megkínozták. A vád, hogy megölte és kirabolta Wallenberget. Domonkos Miksa családjának visszaemlékezése mellett a Centrópa Magyarország közel 200 személyes történeten, 4000 családi fotón keresztül mutatja be a magyar zsidóság életének történetét.
6 millió európai zsidó áldozatról beszélünk, meg 600 ezer magyarról. Ezeket emberi észre nem igazán lehet fölfogni. Nem igazán lehet értelmezni azt, hogy mit jelent az a holokauszt ezeknek az adatoknak, meg évszámoknak a szempontjából. Ha viszont megismerünk egy-egy történetet, amikor elmondják, hogy hogyan jártak iskolába, hogyan kaptak rossz jegyet, hogyan kaptak dicséretet, hogyan estek szerelembe, hol kezdtek el dolgozni, miért rúgták ki őket a munkahelyükről, akkor ez már eleve érdekesebbé teszi magát a kontextust, és ha már egy emberrel elkezdünk foglalkozni, egy embernek a történetével, akkor ennek a prizmáján keresztül hirtelen kinyílna a következő kapu.
A Centrópa adatbázisa nem csak inspirál, hogy kultúránkat és örökségünket megőrizzük, hanem lehetővé teszi a közép-európai fiataloknak, iskoláknak, hogy tanulmányozhassák hazájuk egész 20. századi zsidó történelmét. Éberségre int bármely kisebbségi csoporttal szembeni intolerancia és az üldöztetés tekintetében.
Irodalmi kalandregénynek is nevezhetjük azt a naplót, amely a napokban jelenik meg a Palatinus kiadónál. Az 1930-as évek fölfedezettjének, a szociófotós Kálmán Katának a műve kerül a Petőfi Irodalmi Múzeum kézirattárából az olvasók elé. A fényképekkel illusztrált kötet krimiszerűen meséli el Móricz Zsigmond és utolsó nagy szerelme Csibe kapcsolatát. Közben a korszak kulturális pletykáiba is beavatva az olvasót. Móricznak most az utóbbi időben megjelentek a naplói, most ugye ez a Kálmán Kata könyv. Egy olyan íróról van szó, akit még mindig nem ismerünk eléggé?
Minden nagy író ilyen. Tehát az írókat nem ismerjük eléggé, és egyébként is amúgy mindig tartogat meglepetéseket, titkokat.
Kálmán Kata 1936. novemberében ismerkedett meg Móricz Zsigmonddal, akkor teljesen civilként, olvasóként kérte őt fel arra, hogy Tiborcz című fotóalbumához írjon előszót. És ugye Móricz nem szokott előszót írni, de itt mégis valami furcsa kapcsolat kezdődött kettejük között.
Igen, a pillanat nagyon erős volt, és ez Kálmán Kata nagy szerencséje is. 1936-37 falukutató mozgalom csúcspontja. És egyszer csak ez a Móricz, aki egész életét ugye ennek szentelte, egyszer csak lát egy képsorozatot, amit elé tart egy fiatal fotós, és döbbenten látja, hogy azok az arcok, amelyek abban a készülő albumban vannak, azok mind az ő hősei. Tehát szinte fölismeri a modelleket, akikről ő egész életében írt. És ez olyan mély rokonszenvet és azonnali bensőséges viszonyt teremtett a két ember között. Ugye Móricz akkor volt kb. 56 éves, Kálmán Kata volt körülbelül 30 valamennyi. Hogy onnantól kezdve szinte naponta, hetente találkoztak, egészen Móricz haláláig, tehát 42-ig. És Kálmán Kata nagyon bölcsen, mindjárt az elején úgy döntött, hogy ő ezt a naplójában megörökíti. Kata nem csak kitűnő fotós volt, hanem nagyon jól lélekismerő, és nagyon jól meg is tudta írni a lélektani megfigyeléseit. Ugyanis előtt állt egy idős ember, most felejtsük el azt, hogy Zsigmond író, egy idős ember, aki éppen válni fog
az ünnepelt színésznőtől,
tehát egy nagyon megalázó helyzetből, ugye Simonyi Máriának az oldalán kínlódott egy bizonyos ideig, ebből a viszonyból jön éppen kifele, a teljes magány felé, a lányaival is ugye furcsa volt a helyzet, és akkor egyszer csak az útjába akad egy egészen fiatal, akkor éppen 20-21 éves lány. Na most a krimi persze itt kezdődik, hogy tényleg akkor akadt az útjában, nem korábban akadt, milyen módon akadt, tényleg egy árvafalusi kislány, vagy valami sajátos raffinériával megáldott, megvert leány, aki pontosan tudta, mert érzelmi intelligenciája volt, hogy hogyan kell egy ilyen palit megfogni, hogyan kell az apáskodó, de egyúttal nagyon is keményen férfias vágyainak eleget tenni, hogyan lehet valakinek egyszerre a lánya, az ápoltja, az árvaságban társa, és ugyanakkor persze a szerelme is. Móricz maga se tudta, hogy miként kezelje ezt a csibe, ugye szégyelte is, titkolta is, ameddig tudta, igazából ugye az, hogy ez egy szeretői viszony, ezt csak nagyon lassan deríthették ki. Aztán, amikor már az egész város beszélt róla, akkor meg mindenki kellően pletykálkodott.
Az, hogy Kálmán Kata és Móricz ilyen bizalmas viszonyba kerültek egymással, ennek végül Csibéhez, vagy a Csibe ügyhöz köze volt.
Igen, Csibe volt, mint egy a médiuma ennek a kapcsolatnak. Elkezdte Móricz őt megbízni azzal, hogy készítsen neki fotókat, például a Csibéről, a Csibe családjáról. Ő nem ment el oda, ahol Csibe ott lakott. És ez teremtett egy olyan helyzetet, amiben aztán Kálmán Kata nem csak a Csibe ügyet tudta követni, tényleg mint egy nyomozó, hanem Móricznak az utolsó éveit, amelyek egyébként is izgalmasak voltak. Hát ugye ez az időszak, a keletnépe időszaka, a Rózsa Sándor próbálkozásának az időszaka, egy tulajdonképpen egy nagy kudarc felé gyalogló életút, és mégiscsak az ünnepelt írói, egy olyan ünnepelt írói, akiről azt írhatta Kálmán Kata a temetésén, hogy ha ezelőtt 4-5 évvel hal meg, akkor óriási tömegek állták volna körül a sírt. Most meg milyen jellemző, hogy ki mindenki nem jön el, ki miért jön el. Tehát ebből a szempontból is izgalmas néhány éve.
Tehát tényleg ilyen irodalmi pletykákat is olvashatunk a korszakból?
A pletyka nem is jó szó, mert Kálmán Kata nem pletykálkodik, hanem elénk állít figurákat, portrékat, akikkel menet közben ők is találkoznak, akiket egyébként Zsigabácsitól függetlenül is ismertek.
Sőt, voltak például József Attila is, azt hiszem, hogy megjelenik.
Felbukkan, igen, de Palasoszki Ödön és sokan mások, de a legizgalmasabb, egész külön epizódot szentel neki, és ezért a könyvet is úgy állítottak össze Varga Katalinnal, aki a Petőfi Irodalmi Múzeum kézirattárában ezt az anyagot gondozta, a kötetet is ő szerkesztette.
Azon túl, hogy egy ilyen krimiszerű történetet olvashatunk Móriczról, meg a korról, ezek szerint akkor a fotók is megjelennek, amiket Kálmán Kata készített?
Igen, a fotók egy jó rész. A szociofotókból éppen csak mutatóban, csibeképek vannak természetesen, jó néhány csibekép. Külön epizódot kap Bartók Béla, ugyanis az ismerősök útján az a Bartók Béla, aki egyébként utálta, őt fotózzák, beleegyezett, rábólintott, hogy Kálmán Katának modellt üljön. Természetesen a Leányfalui kertről is sok mindent láthatunk képeken, egészen odáig, hogy van néhány példány, kormány Móricz Zsigmond feljegyzéseiből ilyen kis kockás papírra írogatta, hogy ő mostan hány palántát fog ültetni, és mennyiért fogja azt eladni, mert ennek a dokumentumaiból is láthatunk néhányat a kötetben.
Szóval akkor, ha jól értem, arról a bizonyos talapzatról egy kicsit közén kerül Móricz Zsigmond.
Mindenképpen. Egyébként is a talapzatok az utóbbi időben, hál' Istennek, azok mind árván maradtak, mert egyre több író jön le közénk a szó legjobb értelmében. Tehát azért sem szeretem a pletyka szót, mert azért nem arról van szó, hogy most itt zaftos dolgokat megtudhatunk Móricz Zsigmondról, hanem arról van szó, hogy kapunk egy nagyon érzékeny ember által készített lélektani portrét.
Nyaranta tömegével zarándokolnak különféle stílus árnyalatú művészeink Szentendre városába, ahol kora reggel elfoglalva egy sarkot a kopott falu és düledező házak tövében festeni kezdik a város valamelyik részletét. A festőkön kívül kecskék uralják a vidéket. Nélkülük elképzelhetetlen lenne a tájék. Bálint Endre 1940-ben így írt Szentendréről. És a megújult művészetmalomban most mi is megismerhetjük, hogyan látták és látják a festők Szentendrét.
Szentendre néhány részlete ma, és a város egykor, ahogy a festők látják. A megújult művészetmalom első kiállításának témája ugyanis maga a város, Szentendre. És a képeket nézve egy igazi kisvárosi hangulatba csöppenünk. Lovakkal, parasztházakkal és persze a Dunával.
Azt szerettük volna megmutatni, hogy az ide érkező alkotóknak, akik alkottak, vagy alkotnak itt Szentendrén hosszabb, rövidebb ideig némelyikük, mit jelent ez a város, mit jelent a város egy-egy meghatározó épülete, tere, részlete. Néha olyan épületek, amelyek ma már nem láthatók, vagy nem abban a formában láthatók, mert az elmúlt évtizedekben rengeteg beavatkozás történt a városképbe.
Semmiképpen nem a festők voltak pontosak, hanem a város, tehát egy kvázi ikonográfia jött létre, a város portréja.
Tudták, hogy Szentendre 1979-ig Magyarország egyik legkisebb városa volt. Így lehetett, hogy akkoriban bármerre járt az ember, szinte biztos találkozott egy éppen dolgozó festővel, akik hol a Tyúkostüllőről, hol a Pismányról örökítették meg a várost.
Például az 1907-es fényes Adolf képen még ilyen parasztházakat láthatunk, tehát kis falusias házakat, egy falusias települést, és aztán hogyan változik ez, és ez a... ami részben a terepviszonyoknak köszönhető, tehát hogy domboknak, részben a műemlékeknek, az, hogy nagyon változatos nézőpontokat kínált a festők számára.
Czóbel Bélától Vajda Jánosig a Szentendrei Iskola művészeit elvarázsolta a vidék, nem véletlenül.
A föntről lefelé nézőpont, tehát a Szamárhegyről, Pismányról, milyen látványt nyújtott a város, és aztán persze nagyon fontos téma volt, és az is nagyon jól megjelenik a kiállításban, maga a művésztelep, a művészek, tehát gyakran előfordult, hogy egymást festették.
És bár a különböző festőgenerációk ugyanazokat a témákat örökítették meg, a szemlélet és ábrázolásmódban jelentősek az eltérések. Egy azonban közös, a város ismerete és szeretete.
Látszik a kvalitás, látszik az elmélyülés, tehát nem egy szokmányos tájképekről van szó, tehát csak hogy ábrázolom. Érződik rajtad a finom kis abstrakció, az egyéniségnek a belevitele a képekben. Ez különbözteti meg attól a festőtől, aki csak jön és elkezd tájozni.
Aknai János Nyíregyházán született, csak 21 évesen került Szentendrére, ám a város itt tartotta. Sőt, motívumai azótai Szentendre építészeti és művészeti hagyományaiból táplálkoznak. Így ki más tudná jobban, hogy mit ad Szentendre egy művésznek?
Az érkezésem után itt szinte a motívumok tömkelege fogadott. Egyrészt ugye maga az a kicsit ilyen paraszbarokk város, ötvözve egy kis románkori műemlékkel, mint a templom, domi templom, amik úgy együtt genetikus hatása voltak rám, mert egyrészt érzelmileg is, meg valahogy úgy éreztem, hogy alkatilag is én kötődöm ezekhez.
A művészetmalom átalakításánál is fontosnak tartották, hogy az épület egykori hangulatából is megőrizzenek egy részt.
19. század végén épült eredetileg fűrészmalomnak. Aztán évtizedeken keresztül üresen állt a 20. század második felében, hosszú ideig, és a 90-es évektől kezdődően indult meg egy mozgalom a városban, hogy legyen ez a szentendrei kortárs képzőművészetnek a temploma. Sokan kérdezik, hogy a romos szárny az miért maradt romos. Én azt hiszem, hogy ez is egy kicsit a magyar valóságot és Szentendrét is jellemzi. Vannak nagyon szépen felújított épületek, és természetesen vannak kevésbé jó állapotú épületek. És ez a romos szárny is alkalmas kiállítások megrendezésére.
És hogy egy kis kulcsot is kapjunk a szentendrei képek megértéséhez, még egy kiállítás van a Malomban, ahol nyomon követhetjük, hogy motívumtól a képig hogyan alakult a magyar modernizmus.
Megpróbáltunk olyan festményeket találni, amelyek egy-egy motívum, egy-egy festői motívumnak a elterjedését, használatát, különböző értelmezéseit mutatják, illetve olyan képeket, amelyek már a motívum szétesése vagy kiüresedése utáni pillanatot mutatják, amikor ennek már önmagában nincs jelentősége, hanem a kép egésze, mint egy teljes plasztikai mező él.
Vagyis Mennyánszky, Munkácsy vagy éppen Szinyei Merse Pál képein keresztül megismerhetjük, hogy festőink a klasszikus kompozíciótól hogyan jutottak el ahhoz, hogy a kép önálló festői nyelvezet megjelenése legyen. A végpont Vasari festészete.
Teljesen azonos módon kezeli a festő az emberi alakokat, a tájrészleteket. A kép felületnek az egésze egy sűrű szövet, mondhatom, például a Lovasok a parkban című képen, amelyből látás folyamatában, tehát hogy a néző hosszabb ideig nézi azt a képet, bontakozik ki az, hogy mit is látunk rajta.
A képé formált város és motívumtól a képig, azaz ősi és modern együtt két kiállításon Szentendrén, a megújult művészet Malomban.
Ez volt mára az aranymetszés. Jövő héten ellátogatunk a Rózsavölgyi Szalomba, Grecsó Krisztián és Érdi Tamás estjére. Benézünk az Ármel operaverseny énekeseinek válogatására, és megmutatjuk a Pécsi Zsolnai negyed új családtörténeti kiállítását. Addig is kövessenek minket a Facebookon, viszontlátásra!
Szólják a halottakat.
Természetesen.
Vedd már fel, Titi, gyerünk, gyerünk.
Ami azt illeti, uram, találtunk.
X16QMK.
Marslakók. Holnap 20 óra 10 perckor az M1-en.
Elkéstem?
Mi nagyobb a szerelemnél.
Elég simlésnek tűnik.
A tűzzel játszom.
Rosszalkodjunk előről!
És ezt szánták ébresztőnek.
Állj fel, és énekeld el azt a dalt Marilynként!
Teljesen megalázol! Próbálkozok mással?
Smash! Kassza siker! Szerdán 20 óra 40 perckor az M1-en.
Beutazik. Hova? Kubába.
Érdekesnek tűnik ez a kubai út.
Tudod, milyen vagy a lova?
De mi van Kubában?
Tavasz van! Ki megy Kubába?
Én csak...
Anya, úristen!
Hol van ez a Kuba?
Hagyjátok ezt a Kubát! Hagyjátok a békét!
Mindenből egy van. Pénteken este az M1-en. Forma 1. Bahreini nagydíj. Időmérő edzés. Szombaton 12 óra 40 perckor élőben. Futam vasárnap 13 óra 30 perckor élőben az M1-en és a Kossuth Rádióban. Versenyben vagyunk.
A közvetítés támogatója a Mindig TV.
Petőfi Rádió. Éjjel. Meg ilyen. Petőfi Rádió.
Nagyon zene.
Minden a lakásvásárlás mellett szól. K&H szenzációs forintitel lakás célra, számos díj kedvezménnyel. THM 10,9-től 13,8%-ig. A THM referencia kamathoz kötött, amelynek mértéke az akció időtartama alatt változhat.
Dönts okosan! K&H, a Magyar Olimpiai és Paralimpiai Csapat pénzintézete.
A cukorbetegség nem játék. A kezeletlen diabétesz számtalan szövődménnyel járhat. Csökkentse a kockázati tényezőket rendszeres vércukorméréssel és helyes életmóddal. Partner a cukorbetegség elleni harcban. Rozs diabétesz. 10 éve Magyarországon.
Ha csak egy kicsi hiányzik, kisebb összegű kölcsönért hívja a Providentet. 0640 50 50 50.
Kullancsok csak áldozatukra várnak. Advantix repellens hatásának köszönhetően elriasztja a kullancsokat, legyeket és szúnyogokat. Már ötszörös védelem kullancsok, bolhák, szúnyogok, legyek és tetvek ellen. Egy cseppel a csípések előtt. Advantix. Kérje állatorvosától.